Neked mi a bajod a Karajánnal egyébként, hogyha már így...
Ez nem annyira fontos, hát nem az az alkat, ami nekem
de attól még zenélni tud?
Persze, találtam olyan felvételeket, amik nagyon tetszettek.
Pár felvételt. Nem volt rossz gyerek ez a Karajan, nem? Tehát volt egy két jó felvétel.
Jó, nem a Karajan kvalitásáról van itt szó, hanem a habitusbeli különbségről. Viszont mondott egy nagyon fontosat a Levent az előbb, hogy a bécsiek, mindig lehet hallani, hogy bécsiek. És ez egy nagyon központi kérdés most, hogy egy zenekarnak hogyan lesz saját arca hangzásképpen, nem csak a közösségi médiában, meg ugye egyébként a kommunikációban, az is fontos, de hangzásban hogyan lesz saját arca, és ezzel nagyon sok zenekar küzd itthon biztosan, de szerintem a világban mindenhol, és engem ezért is érdekel jobban az a fajta munka, szituáció, amikor hosszú távon vagyok lekötve egy együttesnél, és nem pedig egy heten van vendégként, hogy két próbával teljes ringet csináljak, ilyet még nem kaptam ilyen felkérés, nem azt mondom, csak hogy akartam egy túlzó példát.
Miért?
Próbával, igen, 16 óra zenét, igen. Szóval, hogy ott egyszerűen a hatása az embernek kisebb, rövid távú, és nem lehet olyan lényeges dolgokon változtatni, amik mondjuk egy hosszú távú fejlődéshez fontosak. És én abban bízom, azért is vállaltam örömmel ezt a szegedi kinevezést, mert arra gondolok, hogy ez egy olyan csapat és olyan muzsikusokból áll, akikkel lehet egy hosszú távú álmot közösen szülni. És ez sokkal aktuálisabb kérdés, mint az esetleg a hallgató gondolhatja, mert hogy ugye mindent meg lehet hallgatni ma már, tehát nekem azt kell mérlegre tenni, hogy miért mondja azt a néző, azon kívül, hogy persze a zene a pillanatban születik, és a pillanatban megélt, közösen megélt zene az, ami a hangversenyt megismételhetetlené és egyedivé teszi, hogy miért van az, hogy azt mondják, hogy ha már a Mahler 2 került szóba, hogy erre a Mahler 2-re akarok eljönni. És akkor erre nekem egy választ kell találni.
Igen, globális szinten...
Ami hosszú munka.
Bocsánat. Mondjuk. Globális szinten ezt úgy kell nekünk érteni, hogy a hanghordozók, hangfelvételek egész világon való elterjedésével egy olyan fajta impulzus óceán jött létre, ami azt gondolom, hogy észrevétlenül és visszatarthatatlanul, tehát visszafoghatatlanul én kevésbé pejoratlanul úgy fogalmaznék, hogy semlegesítette az előadói praxist, a különböző hangzás képeket. Tehát egy egységes, egy valahol egymástól nagyon kevéssé eltérő előadói gyakorlat és hangzás képzet alakult ki az emberekben.
Mindenki egy nagy massza része, és nincsen meg az egyéni hangok.
Hát, hogyha csak arra gondolunk, hogy manapság már talán nem, tehát ez is most kezd megfordulni, de mondjuk 10 évvel ezelőtt ugye bejöttek a nagy multik, és mindenki mindent megvehetett. A ruhától a cipőn át az elektronikai cikkekig, és annyi volt az impulzus, hogy az ember rádöbbent egy idő után, hogy de mindenki ugyanolyan szürke. És azt gondolom, hogy ahogy ebben, tehát hogy mindent meg lehet venni, és ebben lettünk hihetetlenül szürkék, előadói praxisban és hangzásképben is ez létrejött, és most kezdünk el ott tartani, hogy ez újra fontossá kezd válni, hiszen valahogy ebből a masszából el kell érni az embereket. És ez piszkosul nehéz, azt gondolom. Tehát ha az 50-es évekre gondolok, vagy a 60-as, vagy a 70-es évekre, meg lehet mondani, hogy ez most a Solti György a chicagói zenekarra, ez most a Solti György felvétele a londoniakkal. Meg lehet mondani, hogy most a Solti, nem a Solti vezényli a londoniakat, hanem mondjuk a másik karmester, teljesen mindegy, egy kortársa. Tehát lehet hallani a felvételen, hogy kik adják elő. ezt manapság nem tudod elmondani. Manapság én az egy kezemen meg tudom számolni, hogy hány olyan például karmester van, hogy függetlenül attól, hogy, milyen együttest vezényel, tudom, hogy ő vezényel.
Tillemann és Kurencis, mondtam kettőt.
Igen.
Az más később,
hogy... Jó, Tillemann elég fölismerhető, ez igaz.
Igen. Mind a kettő az, nem?
Igen.
Abszolút. De hogy a zenekarok egymás között is összehúztak. Tehát manapság nagyon kevéssé tudod megmondani, hogy ez most tényleg a Chicagói és nem a londoni, vagy ez tényleg a Chicagói és nem a New Yorki.
Az Ötvös Péter mondta azt, hogy ha oda megy egy vendégkarmester egy zenekarhoz, akkor 1%-nyi különbséget tud csinálni az alatt a próba folyamat alatt. Mert a többit hozza a zenekar, ami van neki, abból dolgozom.
Igen, de azok is egységesültődtek. Tehát régen azért rá tudtad mondani, hogy ez a New Yorki filharmonikusok, és nem a chicagóiak. Ma.
És lehet, hogy ez annak is a következménye, hogy ma már nem olyan fontos a klasszikus zene, nem számít olyan fontos értéknek, ezért mindenki beletolik abba, hogy most akkor megőrizze a saját hangját, és akkor hát legyen inkább tökéletes, perfektebb, de nem fontos az, hogy az, hogy jól van, egyedi legyen. Egy impulzust adjon.
Inkább ez, tehát az előadó, ha csak megnézzük a sztár előadókat, akik mondjuk 15 évvel, 10 évvel ezelőtt jelentek meg, ha mondjuk csak egy Lang-Langra gondolok, Lang-Langnak nem gondolom, hogy egyéni mondani valója, vagy olyan egyéni hangja van, ami felismerhetetlen. Viszont egy hihetetlenül perfekcionista ember, tehát ha felteszem a lemezét és meg akarom hallgatni, akkor biztos lehetek benne, hogy az csontra meg lesz. És most érzem az elmúlt években, lehet, hogy a Covid talán ebben segített valamennyire, nem tudom, hogy kénytelenek vagyunk végig gondolni azt, hogy lehet nekünk mégis személyes hangunk mindennek ellenére.
Hát ez nem csak a Covid miatt van, hanem az általános társadalmi folyamatok miatt is, mert tényleg az, hogy megváltozott az információ befogadása, de erről is már nagyon sok interjúban volt szó, más nyelvet beszélnek a most felnővő generáció. És ez nem azt jelenti, hogy a Mozart nem jó, csak ki kell találni, hogy hogyan juthat el. De megint visszakanyarodok a szegedi közönséghez, mert elképesztő, hogy milyen reakciók jönnek. Tehát most múltkor is az egyébként a barok tematikai koncert után oda jött az utcán egy idősebb úr, hogy gratulál, és akkor mondta, hogy köszönjük, de nem én csináltam ezt a koncertet. Igen, ez is nagyon jó volt, de hogy a Mahler 2, mert hogy ott a Lendlerben valami meg valahogy, hát ő ismeri a Claudio Abbado felvételét, de hogy a Lendlernél nálunk az valahogy varasztosabb. Most ezt nem azért mesélem el.
Most Abbádot hasonlítottam magad.
Sosem benném a bátorságot. Mert ha van idol nekem, akkor az Claudio Abbado. Tehát,
kedves közvetlen karmester.
Igen, de nem azért, hanem mert ugyanakkor úgy perfekcionista, hogy ezt...
A zene is megmarad.
Igen, meg hát a muzsikusokkal együtt. De amit el akartam ezzel mondani, az, hogy olyan közönség van Szegeden, aki tájékozott, meg tud fogalmazni egy ilyen mondatot, hogy felvételeket ismer, összehasonlítja, és ahhoz képest támad egy víziója arról, hogy a szegedi zenekar milyen. Tehát ez azt jelenti, hogy valamilyen módon jó irányba haladunk, hogyha ez a mondat egyáltalán felmerül. Persze nagyon megtisztelő nekem, hogy Claudio Abbado egy mondatban említettek, de nem ez az érdekes most, hanem hogy a hozzáállás az nem vészel. Tehát, hogy van értelme.
Hát ugye sokszor voltam nálatok az utóbbi időben, és én ezt az intellektuális pesgést észlelem. Tehát, hogy valami van, ez kétségtelenül megjelent.
A közönség részéről?
Is, igen, meg az egészen vagy egy műhely jellege, tehát hogy van valami új alkotási vágy, illetve az ehhez kapcsolható energiák, ezt lehet érezni. Hát bízom benne, hogy Miskolcon is majd Kapán Meister úr meghív, és akkor hasonlókról tudok beszámolni, csak így barátilag, csak vicceltem. Ez nem fenyegetés, valami.
Nekem egy kicsit könnyebb a helyzetem talán, vagy nem tudom, hogy mennyiben másabb, de Szegeden úgy kezdtük ezt az új ciklust, hogy aki előtte volt igazgató és vezető karmester, ugyanúgy ott van, tehát Gyüri Sándorra közösen csináljuk, és és neki azért nagyon nagy tapasztalata van, helyismerete van, tudása van, szóval azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó szimbiózis így, mert úgy tudtunk új szempontokat behozni, szerencsére nagyon jól működik, működünk együtt, tehát tudunk együtt dolgozni jól, hogy közben az ő általa felhalmozott tudás és ismeretanyag, az nem vészel. Tehát nagyon nagy bajban lennék, hogyha nem közösen tudnak, hát vagy legalábbis nehezebb lenne, inkább úgy mondom. Mert azért így könnyű bedobálni az ötleteket, hogy akkor én ezt is, meg azt is megálmodtam, és akkor most legyen ez, meg azt a programot, meg, hogy van egy olyan háttér, ami ezt segíti.
Múltkor egy bajos sörözőben ültünk, és kedélyesen sörözgettünk és beszélgettünk arról, hogy mennyire foglalkoztat téged a művészet és a művészek szerepe most így a 21. században. Emlékszel erre?
Igen.
Hogy látod most a művészet és a zeneszerepet így a 21. században, a változó körülmények között, a zeneszerepét, a kultúra, a prémium, a hagyományos európai kultúra szerepét?
Egyre fontosabb lesz, ha lehet ilyet egyáltalán mondani, mert nagyon nagy kihívás, szerintem valójában az egyik legfontosabb kihívása a mai társadalomnak, hogy hogyan talál vissza a virtuális valóságból önmagának a közepéhez, tehát a személyiség a önmaga közepéhez, és ez a zene egy kulcs. Tehát ez nem lehet a Facebookon élni, vagy nem tudom, most bármilyen közösségi médiát.
Nem úgy tűnik, hogy ez a visszatalálás az lehetséges, szerintem. Ez most már egy irányú folyamat, nem?
Hát nem, nincs más út, tehát ha nem, akkor vége az embernek, mint olyannak.
Hát hogy lesz a Marson kolónia,
vagy valami?
Nem egy
opció, hogy nem talál vissza, mert akkor megszűnik az emberiség. Tehát, hogy végül is nem, én azt nem gondolom.
Hát erre mondta az Einstein, ugye, hogy nem tudom, hogy a harmadik világháborút hogyan fogják vívni, de azt tudom, hogy a negyediket azt késsel és botokkal cíl. Tehát, hogy már ő is ezelőtt kb. 80 évvel azt vizionálta, hogy itt lesz egy hátraarc, mert hogy nem lehet.
De ez lehet, hogy éppen egy ilyen atomkatasztrófa is előidézheti. Pont most láttam egy beszélgetést, nem olyan régen, egy podcast beszélgetést, a Friderikusz podcastben talán, hogy elképzelhető, hogy bármilyen nagy kataklizma jöhet, az a technikai civilizációt elpusztíthatja, ugyan, de magát az emberiséget nem, és akkor jöhetnek a botok, meg a karokkal való.
Hát ezt mi szeretnénk elkerülni, azt gondolom, és ebben egy Bachi, egy Mozarti, egy Mahler kettőnek az üzenete az kulcsfontosságú.
Mi Mahler kettő üzenete? A Mahler második szimfóniának mi az üzenete?
Én ezt most biztos nem fogom neked megfogalmazni.
Hát pedig valami patetikus.
Hát nem, elvezényeltem végül is.
Megadatot. Hát nem értetted?
Megadatot.
Nem, nem értetted.
Nem, tényleg ez egy különleges helyzet, mert sok karmester életében nem jut oda, hogy egy ilyen hatalmas művet megcsinálhasson, szóval hálás vagyok érte, de ugyan a zene az alapvetően nonverbális, és pont ezért a művészetek között is pont ezért nagyon jó kulcs, mert olyan hát húrokat pendik meg.
Na, ugyanilyen szóval, nehéz, és én erről írok, zenéről írok, ugye milyen izé?
Hát fából vaskarika persze, de hát muszáj, tehát amikor próbán dolgozunk, akkor mi is sokszor használunk hasonlatokat, igyekszem minél kevésbé lilaködöket mondani, de valóban néha óhatatlan és szükséges. Ebben például a képzőművészetek nekem nagyon sokat segítettek, mert a vizuális impresszióknak a behívása egy próbán sokkal többet érhet adott esetben, mint hogyha elmagyarázom, hogy akkor ott mit akart a zeneszerző, mert az amúgy is egy teljesen indiferens kérdés. Viszont tényleg az van, hogy amikor a közönség ott van, és megtörténik egy zenei pillanat, akkor az egy valódi esemény, ellentétben azzal, amit a különböző virtuális platformokon kap, a tartalmakat fogyasztó ember, az hosszú távon nem egy lelket, vagy nem tudom, mit töltő dolog. És ennek a szerepe ez egyre hangsúlyosabb lesz, hogy rövidre zárjam ezt a dolgot. Tehát tényleg nem lehet eléggé kihangsúlyozni azt, hogy ez mennyire fontos lesz.
Én nagyon szívesen visszacsatolnék most még a repertoárhoz, meg a kortárs dolgokhoz, ugyanis azt gondolom, hogy a természetes kiválasztódás mellett nekünk komoly missziónk van abban, hogy a különböző szociális, meg globális folyamatokra mi tudatosan is választ keressünk. Nyilván, hogy vannak olyan egyetemes fantasztikumok, mint mondjuk a Mahler 2, vagy a Verdi Requiem, vagy a Bach Hámómise. Nyilvánvalóan jóval több olyan alkotás is van, amit mi még aktuálisnak érzünk, de sokkal inkább egy adott kor szülte, egy adott kor gondolkodása, folyamatai szülték, amikhez mi már talán nem is kell, hogy megtaláljuk feltétlenül a kulcsot, és itt jön be az, hogy viszont nagyon fontos, hogy a mai szerzők a mai kérdésekkel foglalkozzanak, és ők, nekik hangot adjunk. Tehát itt most egyébként a adott kor szelleménél, tudom én gondolok a francia romantikus operákra, egy időben hatalmas, még a 20. században is hatalmas népszerűségnek örvendtek az ilyen-olyan massné operák, amiből talán most kettőt tudunk mondani, miközben jóval többet írt, de azért nem játsszuk, mert az már nem mozgatja meg az embereket, más kérdéseket taglal, mint mondjuk a Don Giovanni, amivel bármikor azonosulni tudunk, mert ugyanazok a figurák vannak 250 évvel később is, mint akkor voltak. De nagyon komoly misszió az, hogy tudatosan tárjuk a közönség elé azt, hogy de van erre másik válasz, és igenis el kell jönni a koncertterembe, és igenis meg kell próbálni a kortársat is befogadni, de akkor is, hogyha már 862 Mahler felvétel van, akkor is gyere el a Mahler 2-nkre, mert a mi Lendlerünk jobb, mint az Abbádóé.
Egyébként...
Nem jó. Más.
De, más. De. Más. Egyébként egy kicsit didaktikus kérdés lesz, de abból adódik, amit te mondtál. Mondjuk a Don Giovanni, meg az operák esetében ugye van egy tematikus kapcsolódási pont a mai közönsége. Ugye a Don Giovanni, a csajozógép, ennek a tragédiája, ennek az egész ilyen életfilozófiai vetülete.
De akár a nők tragédiája is.
Akár, lehet. Igen, így van.
Ami egy sokkal aktuálisabb.
Így van, de így mondjuk van. Egy olyan zene, amihez nem kapcsolódik szöveg, vagy ilyen módon tematika, hogy találja meg az útját a ma közönségéhez? Mik a kapcsolódási pontok, hogyan lehet hitelessé és érdekessé tenni? Miért szól rólam akár egy Mahler 2, vagy akár egy majdnem azt mondtam, hogy Bruckner, de azt inkább nem mondom, mondjuk egy Beethoven szinfónia. Tehát, hogy létezik ez, hogy kell kapcsolódási pontokat találni hozzá, mint közönséghez? Hát
Beethoven pont olyan forradalom és elementáris, hogy az egyáltalán nem kérdés. Hát nem.
Jó, akkor most rossz példát mondtam, de mondjuk egy Csajkovszki meg szép.
Nem marad egy ötödik szimfóniánál, hogyha jól van eljátszva. Tehát az nem annyira erős, hogy nem tudja magát kivonni a hatás alól senki. De hát a jó zenékre ez alapvetően igaz. Hogyha milyen mázmentesen...
Akkor mondjuk Telemann például, vagy mit, Handel.
Figyelj, én azt gondolom, hogy...
Miért hallgassak én a Handelt? Vagy
én azt gondolom, hogy pont ez alapján születik meg a szelektálódás. Tehát, hogy lehet, hogy nincsen megírva bötűileg. De hat rád, vagy nem hat rád? Hat a tömegre, meg tudja szólítani azt a réteget, akiknek mi szánjuk, vagy nem? És az most igazából részletkérdés, hogy az az emóció, amit belőled, vagy Manyi nénitből Hódmezővásárhelyről bejöve kivált, az ugyanaz az emóció, mint 300 évvel ezelőtt, amikor előadták először. De valamit váltson ki belőled, és tereljen lehetőség szerint abba az irányba, és hordozza az üzenetét annak az értékrendnek, annak a valóságnak, amit mi szeretnénk létrehozni. Tehát, hogy azt te hogy fordítod le magadnak, az benned mit vált ki? Az azt gondolom, hogy részletkérdés. Az első kör az az, hogy váltson ki, mert most jelen pillanatban nem ott tartunk, hogy mit vált ki, hanem hogy az emberek szájába bele kell tenni a falatot, és azt kell mondani, hogy figyelj, lehet, hogy te azt gondolod, hogy te nem vagy éhes, de kóstold már meg, mert rá fogsz döbbenni arra, hogy te egész hátralévő életedben ezt akarod enni, mert erre volt mindig is szükséged, csak még nem is tudtál róla. Tehát nem arról kell vitázni, hogy az, de ne az a falat az nekem ilyen vagy olyan ízű, hanem hogy egyáltalán kipróbáljuk.
Én a hangok kapcsolatában hiszek, tehát hogy az mindentől független, idiomától független. Hogyha létezik, akkor azt a közönség megérzi. És ezért szoktak a Sound Collective-nek, a Budapest Sound Collective-nek ezek a fúziós vagy komponált programjai olyan sikeresek lenni, mert úgy van összepakolva egy műsor, mondjuk adott esetben több száz év különbsége, tehát simán egy reneszánsz, miután simán jöhet egy 21. századi, ha éppen úgy hozza az íve az előadásnak. Mert nem tűnik föl, hogy ez egy állítólag hallgathatatlan zene, vagy nehezen befogadható, mert annyira erős a sodrása az előadásnak, és a hangok közötti összefüggés, illetve a zenésznek a jelenléte, a zenében és a pillanatban való jelenléte olyan erős, hogy nem kérdés az, hogy ezt kiírta, hanem az a kérdés, hogy a hangokkal mi történik, és hogy bennünk mi történik, és ez attól függetlenül működik, hogy mennyire képzett valaki, mondjuk képzett hallgató, vagy gyakorlott hallgató kortárzenét tekintve. Tehát a Sound Collective-nek nem jellemzően nem ilyen nem csak ilyen vágyfülű kortárzene közönsége van, hanem
a Haydn sorozat.
Hát a Haydn sorozat, abban mondjuk egy fia kortárzene nincsen.
Igen, ezért mondtam.
De hát ott ugye az ötlet, hogy mellé kerül valami, vagy egy...
Igen, Nádas Péter.
Nádas Péter, igen, vagy Boldizsár Ildikó, mikor, hogy jön ki, vagy mi a koncepció. De hogy nagyon vegyes a közönség, tehát fiatalok, kortárzenében járatlanabb, vagy jártasabb hallgatók. Mert hogy ez a közös pont, hogy van a hangok között egy olyan összefüggés, tehát legalábbis egy jó sikerült előadás.
Közben ugye elmagyarázom a hallgatóknak, nézőknek, hogy a Budapest Sound Collective-ről van szó, ami a te projekted, hogy ilyen érdekes, ilyen kísérleti projekteket hozol össze, kortárzene, más művészeti ágokat kapcsolsz össze, és akkor egy ilyen újszerű előadásmódon gondolkodsz nagyjából, ez nyilván lehetne szebben is megfogalmazni, most ezt én így tudtam. Egyébként meg ugye lehetne bele Haydn kortársunk, ugye mind a ketten eléggé bedesz csávónak tartjuk Haydn magát, és oda például van egy kapcsolási pontom, a humor, az irónia, ez egész ilyen bedesség, nem?
Hát, abszolút. Nekem biztos nem kell reklámodni a Haydn, mert egyik legzseniálisabb és legkorszerűbb szerzőnek tartom, mint a mai napig. Annyira redundanciamentesen fogalmaz, és olyan humorral is élesen és pontosan, hogy mindenki azonnal tud kapcsolni, hogy de persze nagyon unalmasan is el lehet játszani.
Biztos.
Szóval, igen, mindannyiunknak van olyan tapasztalata sajnos, de valójában ez nem a Haydn hibája.
Nekem két ilyen nevem van egyébként.
Pont ezt akartam kérdezni, mondta is egy nevet.
Az egyik a Haydn, nekem a másik meg a Dohnányi.
Dohnányi, a Haydn neked is, ez érdekes.
Abszolút, hogy azt gondolom, hogy méltatlanul alábecsültek, tehát sokkal többet kellene játszani őket, és sokkal inkább oszlopnak tekinteni őket, akik önmagukban is fantasztikusak voltak, és annyit mutattak előre, hogy nélkülük az egész zenetörténet nem lett volna olyan, amilyen. Ugye Haydn a klasszikára, és aztán romantikára gyakorolt hatásáról beszélünk itt, és hogyha csak a legegyszerűbb dolgot mondjam, hogy a Dohnányi meg a Bartókra volt olyan hatással, aki a Bartók, aki a 20. századnak a számomra a zeneszerzője, és Magyarországon, ha ma kortárs zeneszerző valaki, akkor Bartók az origó, tehát Bartókhoz képes pozícionálja magát valahova. Ez Dohnányi nélkül nem lehetett volna létre.
Szerintem kellek ez a beszélgetés, köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Egy picit komolyabban sikerült, mint gondoltam, de lelassultam hozzátok az idő alatt. Kávékomát megúsztuk, és még szóba került a világ vége is, hát reméljük, hogy nem így lesz. Mindenkinek ajánlom, hogy menjen Szegedre és Miskolcra a szimfonikus zenét hallgatni, és köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Szervusztok!
Köszönjük meg szépen egyszer!